Halleluja.
Atyám, én elfogadom és kijelentem a te jó akaratodat, Uram, a gyülekezetre, az ő életükre. Köszönjük, hogy Isten igazságai, joguk van a szövetségi kedveltséghez és jó akarathoz. Köszönöm, hogy körülveszed őket, mint egy pajzst. Köszönöm, hogy a te kedveltséged megnyilvánul mindenütt, ahová mennek, mindenben, amit csak tesznek, mindenkin keresztül, akivel találkoznak. Elvárom, Uram, hogy jó dolgok történjenek a gyülekezet életében, mert te isteni kedveltséged rajtuk van. Köszönöm, Uram, hogy a jó akaratod az életükben mérhetetlen, korlátlan és gazdagon árad feléjük. Atyám, köszönöm, hogy a te különleges jó akaratod teremt az életükben. Növekedést, előléptetést, helyreállítást, tisztességet, vagyoni gyarapodást, nagyobb győzelmeket, kiemelkedést, elismerést, sőt, kedvező, kivételező bánásmódot, kérések megadását, álláspontok megváltoztatását, sőt, szabályok megváltoztatását, győzelmeket a csatákban, és olyan csatákban való győzelmet, amelyeket nem kell nekik megharcolniuk, hanem amelyeket te fogsz megharcolni. És a te jó akaratodnak reflektorfénye az életükben van most. Köszönöm, hogy orcádat rájuk ragyogtatod, rá teszed, Uram, a te kezedet az életükre, ezáltal, Uram, bőségesen árad feléjük a te kegyelmed. Amen. Jézus nevében. Tudjátok, hogy milyen témában vagyunk benne? Ez az Antikrisztus korszaká, illetve a Krisztusiaknak a korszakának a bevezetője, ez a korszakunk. Itt a Szent Szellem, teológiailag ez a Szent Szellem korszaka, aztán el fog jönni majd az Úr Jézusnak a korszaka, ezéves királyság, és utána pedig melyik korszak lesz? Az Atya korszaka lesz. Ha meghallgatod a tanításokat, vagy figyelsz a tanításokra, külön kérném minden kedves testvéremet, hogy te is, aki hallgatod, és nem vagy jelen, hogy hallgass meg az összes tanítást erről a témáról. Kulcs téma ez, fundamentum az életünkben a házasság, család, és jegyzeteld ki a tanításokat, főleg az igéket, hogy Isten szelleme átrendezzen benned folyamatokat, tendenciákat, attitűdöket, és hogyha nem hallgattad meg az összes tanítást, akkor vedd elő, hallgass meg, és szállj erre időt. Hogyha meg fogod hallgatni a tanítást, mindenféleképpen két darab életérzés lesz benned, vagy harcolsz, tehát, hogy meg akarod valósítani azt, amit Isten igény keresztül kijelentés útján közlök, vagy pedig menekülsz az egésztől. Én hiszem azt, hogy nem menekülni fogsz, hanem harcba szállsz a családodért, és magadért, és a jövőért. A másik dolog, amiről beszéltem, hogy felelős vagy a döntéseidért, mint családapa, és, vagy mint anya, azért szeretném, hogyha a felelősség terhe rád szállna, Ádámnak a megbízatásának a terhe, hogy menj el és urald le a földet, azaz Isten királyságát hirdest. A harmadik dolog, amiről beszéltünk, hogy a mostani új információk alapján, ahogyan hallod a tanítást a házasságról, hogy ha felteszed azt a kérdést, hogy jól csinálod-e, akkor igen kell, hogy válaszoljál, és hogyha nem ezt mondod, hogy nem jól csinálod, akkor újra hallgass meg a tanítást, és változtass. Akarj változni. A változás nem mindig egyszerű, tudom, de neked is akarnod kell, nem fog bejönni a változás, csak szellemi nyitottság által. És a következő, a negyedik, amit el akartam még mondani itt az elején bevezetésképpen, hogy Isten azt szeretné, hogyha a családodat egy olyan fundamentumra tennéd, amely mennyei, bibliai alapokon való világnézetből épít. Ezért azt tudom mondani, hogy ezt a szót használtam előző héten, hogy kreatív rombolást, ahhoz, hogy építést tudjunk létrehozni bármilyen területünkön, először a Szent Szellemnek kell megmutatni, hogy mit kell lerombolni, hogy oda tudjon építeni újat. És ezt neveztem, mint kreatív rombolásnak, és hozzátettem, van kreatív rombolás, és van kreatív építkezés is. És a kreatív lesz a helyreállításod is. És jó is, hogy ezt a szót használom, hogy a kreatív, mert ma lesz szó a kreátorról, aki Isten. Ámen és ámen. Miről lesz ma szó? Lesz ma szó Ádám és Éváról, újra, visszamegyünk egy kicsit, aztán lesz szó Sáráról, kicsit Ábrahámról, és hogyha még marad egy kis időnk, akkor a példabeszédekből átnézzünk egy pár igét a férfiassággal kapcsolatban, és a család vonatkozásában mindezt. Jó, akkor azért vagyunk itt, hogy hallgassuk a családról szóló tanítást, azért vagyunk itt, hogy belülről átalakuljunk, és azért vagyunk itt, hogy új, friss kijelentéseket vegyünk azzal kapcsolatban, hogy mi az mi előre eltervezett jó cselekedetünk. Mert Isten előre eltervezte a családodra az Istennek a kedveltségét, kegyelmét, jó indulatát, hogy ebben működjünk. Egy kicsit visszatérek arra a fő témára, hogy antikrisztusiak versus krisztusiak. Szeretnék mutatni nektek egy mintát, hogy körülbelül, hogy mi az a szellemi millió vagy konkrétan az a fajta közeg, ahogyan dolgozik az ördög, és hogyan dolgozik a Szent Szellem. Jó? Isten embereiben. Dániel 3-nál nyissuk ki a Bibliát. Sőt, Dániel 2-nél először. Ugye a Dániel 3-at megmutassam, ahhoz kell mutatni a Dániel 2-ből egy pár igerészt. Azért mutatom be ezt a témát, vagy ezt a sztorit, mert látnod kell azt, hogy az Antikrisztus szelleme, ami előképe ennek a történetnek, hogyan dolgozik, és szeretném, hogy ezen a területen is te bizonyságot kapnál a Szent Szellemtől, hogy lásd a megoldást az életedre vonatkozólag. Tudjátok, Nabukodonozor kapott egy álmot, 2.21-est felolvasom, és ő változtatja meg időket, időknek részeit. Dönt királyokat, és tesz királyokat. Át bölcsességet a bölcseknek, és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Dicsőség az Úrnak, hogy az utolsó időben egyre mélyebben megértjük Istennek a dolgait, és a világosságban kezdünk el járni, és átlépünk minden területen a sötétség oldaláról a világosság oldalára. Mert mi mire vagyunk elhívva, hogy a világosság fiai legyünk. Arra, hogy ne a sötét oldalon mászkáljunk, a házasságunk, a családunk, a otthonunk ne a sötét oldalt táplálja, hanem a világosság oldalában éljen a mi otthonunk. Tudjátok, kapott egy álmot Nabukodonozor, és így nézem, hogy honnan olvasom el, nem akarok sokat ezzel foglalkozni így a sztorival, inkább a lényeggel, hogy kapott egy nagy képet, 11-es verszak, bocsánat, 31-es verszak. És te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép, ez a kép, amely hatalmas vala, kiváló az ő fényessége, előtted áll vala, és az ő ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldala részből. Rábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből valók. Nézed vala, amint egy kő leszakad a kéz érintése nélkül, letöré azt az állóképet vas és cseréplábairól, és darabokra zúzza azokat. Akkor egyé zúzódik a vas, cserép, réz, ezüst, arany, lőnek, mint nyári szélű napolyva, felkapá azokat a szél, a helyüket sem találák azoknak. Az a kő pedig, amely leüti az állóképet, nagy hegyélő, és betölti az egész földet. Ez a lálom, és értelmét is megmondjuk a királynak. 44-es verszak. És azoknak a királyoknak idején támaszt az egek istene, az eljárna a magasságos Isten, birodalmat, vagy királyságot, amely soha örökké nem romol, és az a birodalom más népre nem száll rá, hanem szézduzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, vagy királyságokat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt vala le kéz érintése nélkül, szézduzza a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lészem, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Ámen. Miről szól? Nagyon egyszerű, nem nagyon akarok belebonyolódni ebbe, hogy Isten királysága emberi erőfeszítés nélkül, az utolsó időben győzni fog. És szétzúzza az Antikrisztusnak a királyságát, és megszégyeníti az összes sátáni erőt. Ez a lényeg ennek a sztorinak, és ami fontos a királysággal kapcsolatban, hogy a királyság egyre nagyobb erővel lesz jelen az utolsó időkben, hogy visszaszorítsa azt a gonosz sátáni erőt, amit az Antikrisztus fog létrehozni. Dicsőség az Úrnak, hogy ezért neked nagyon-nagyon nagy feladatod az, hogy a otthonodban, a családodban, vagy egyéni életedben az Isten királyságot megértsd, Isten királyságát megértsd. Jézus azt mondja, hogy keresitek először Isten királyságát és az igazságosságát, mert ez a legfontosabb az ember életében, és erről lesz szó, Ádám küldetése is erről szólt. Tehát nem arról szólt Ádám küldetése, hogy legyen egy családja, csak. Aztán megyünk a 48-as verszakhoz. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott neki, hatalmat adott neki Babilonnak egész tartománya felett, és Babilon összes bölcseknek előjáróvá tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot, Abadnegót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. Tehát Isten a kijelentésen keresztül uralkodói pozícióba tette Dánielt. Adja Isten, hogy sok ilyen ember legyen az egész világon, akik az utolsó időben olyan pozícióban lesznek, amelyek segítik Istennek a népét. Harmadik fejezet. Nabukodonozor király csináltatott egy arany állóképet, magassága 60 szink, szélessége 6 szink, felállítá azt a Dura mezején, Babilon tartományában. Sokan azon gondolkodnak, hogy nem-e ez az állókép, ez az arany állókép, ez az arany állókép az álmának az egyik részlete, az a fej, ami szintiszta aranyból volt. Sokan így gondolkodnak ezzel kapcsolatban, hogy Dániel azt öntette ki, amit látott álmába. Bocsánat, Nabukodonozor. Azt öntötte ki, amelyet álmába látott. Én ezt nem tudom, hogy ez így van-e. A lényeg az, hogy kiöntetett egy arany állóképet. Az biztos. És azt mondta Nabukodonozor, hogy egybegyűjtette a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, tartományok, minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állóképnek felavatására, amelyet Nabukodonozor a király állított vala. Ez egy tipikus ördögi módszer, ahogyan Isten népét manipulálni akarja egy képen keresztül. És el is érkeztünk az üzenetnek a lényegére, amiről ma lesz szó, hogy a célja mindig a szellemvilágnak azt, hogy egy hamis képet hozzon be az egyház életébe, a családok életébe. A történelem legvégén tudjátok, mit fog fölépíteni, vagy fölállítani a zsidó templomban az Antikrisztus? Egy nagy képet. Tehát ez a célja mindig is az ördögnek, hogy egy hamis képet imádjanak. Az Istennek a kiválasztott népe. Miért? Azért, mert onnantól kezdve, hogy egy képet imád egy ember, nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen, gyorsan, mérhatóan át tudja alakítani a sátán az ember személyiségét. Azért, mert az ember arra lett teremtve, hogy ne csak a fizikai szemét használja, hanem a szellemi szemét is. Egy. Kettő. Azért, mert arra van teremtve az ember, hogy amit lát, azt imádja. Erre van teremtve. Miért? Krisztus nem szemlélni kell? És a szemléléseken keresztül imádni és elváltozni? Így van? Ugyanígy az ördög is tudja jól, hogy a leggyorsabban, a legeffektívebben, a legkreatívabban azáltal tudja átalakítani az Istennek a népét, ha engedi, zárójel bezárva, akkor tudja, hogyha egy hamis imidzset, egy hamis képet közvetít, és azt imádattatja, vagy annak szolgál. Ezért az első feladatod az, hogy minden olyan dolgot, ami hamis kép, kérdezd meg a Szent Szellemt az életedben. Ez lehet vallási tradíció, lehet generációs tradíció, lehet nemzeti tradíció. Ezeket a hamis képeket hogyan tudja Isten kiszedni a szívedből? Lehetséges, hogy még nem imádod, de Isten azt mondja, hogy mégis benne van a szívedben, mégis benne van a szíved tudatalattiába, és Isten pedig ki akarja azt ásni. Vannak olyan dolgok, amiket nem látsz a szívedben, mégis ott van. És Istennek az a terve, hogy kiszakítsa ezeket az elemeket. Nem is tudom, valakivel beszélgettem, és azt fogalmaztam meg az elmúlt hetekben, hogy az emberben benne van, tudjátok, a bűnnek is az a fajta mozgástere, az a fajta úgymond dinamikája, amelyet rendszeresen naponta, vagy hetente, vagy hónapon, havonta föl tudsz ismerni. Vannak olyan dolgok, generációs dolgok, mentalitások, stb. És ezeket a gyökerekre Isten fejszét akar tenni. És sokszor az ember nem is tudja, milyen mélység az a bűn ereje az ember életében, ami föl szokott jönni hirtelen. Nem számítasz rá, mert a szívedet nem tudod kikutatni. Csak Isten ismeri a szívedet. És amikor feljönnek ezek a bűnménységek, akkor nem szabad, hogy megriadjál, vagy meghökkenjél. Mert ez nem te vagy, hanem azok a dolgok az életedben, amik erődítmények, magaslatok, mentalitások, amelyek akkor jönnek elő, amikor szituációba hoz téged Isten. És amikor szituációba hoz téged Isten, akkor ne hőkölj meg, még egyszer mondom, és ne riadj meg. Mert igen, ilyenkor előjön az ember szívéből az a bálvány, az a babiloni kultúra, amelyet nem is gondolt, hogy ott van, lehetséges. És ekkor kell ezekkel leszámolni. Azt mondja Pál a korintusi levélben, hogy minden magaslatot, okoskodást, mindenfajta filozófiát, lázadást, ezt mind le kell rombolni Krisztus ismeretéért. Ez egy szellemi harc az életünkben, hogy a szívünkből kijönnek ezek az arany állóképek. Ezek az arany állóképek. És a feladatunk az, hogy a családban is, amikor meglátjuk a gyerekben az arany állóképet, azt is ki tudjuk szedni belőle. Tudjátok, a sztorit elmondom, ezután Sidrák, Misák, Abednegón lett a célkereszt, az ördögnek ez a három személye lett kiválasztva. Nagyon érdekes, hogy nem Dániel, hanem ez a három személy. Úgy nézett ki, hogy Dániel biztonságban van, és ez a három személy volt az, aki nem hajolt le, és hogyha odalapozol velem 16-os verszakhoz, 14-est, vagy még jobban értsd. És szól a Nabukodonozor, és mondta, Sidrák, Misák és Abednego, szánt szándékból nem tisztelitek-e az én Istenemet, és nem imádjátok-e az arany állóképet, amelyet felállítattam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lannak, dudának, mindenféle hangszerek szavát, leboruljatok, és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevetlek az égű tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Még nem tudta Nabukodonozor, hogy az az Isten, aki megfejtette az álmot, az az Isten a legfelsőbb Isten. Pedig már volt kijelentése, de nem volt a szívébe benne, mert Dániel kiszólta azt. Felének Sidrák, Misák és Abednego is mondának a királynak. Ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked, nem szükséges megvédenünk Istent. Erre ez azt jelenti. Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Megnéztem a héberben, hogy milyen ragozásban van. Ez egy nagyon érdekes, tehát tudja jól, ez a három személy, hogy Isten már előre gondoskodott arról, hogy ki lesznek szabadítva. Ez nem egy feltételes módban van, hanem egy olyan módban, amikor elkezdődött a múltban, és folyamatban van, és a jövőben be fog teljesedni. De teljesen mindegy, hogy beteljesedik, vagy nem, akkor is meg fognak szabadulni ettől az egész helyzettől. Teljes meggyőződésben vannak benne. Mit csináltak ez a három fiatal ember? Kihirdette azt, amelyet szívükben hallottak, szívükben láttak. Mielőtt még bementek volna a kemencébe. Megvallották azt ennek az antikrisztusi figurának, hogy mi lesz az életükben. Szabadulás, védelem. Miért? Mert tiszta a motivumuk és a szolgálatuk Isten előtt kedves. És utána az történik, hogy akkor Nabukodonozor 18. Ezt kihagytam. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Szolgálat és imádás. A hamis képnek és az antikrisztusi rendszernek ez lesz a két lába. Szolgálat és imádás. Ugyanis a szíved, amit imád, azt szolgálja. Vagy amit szolgál, azt imádja. Tudja jól a sátán, hogy így van megteremtve az ember szíve. Akkor a Nabukodonozor eltelik haraggal, stb. És bedobták őket a kemencébe. 23-as. És a három férfi pedig Sidrák, Misák, Abednego az égő tüzes kemencébe esett megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt szóla, és mondta az ő tanácsosainak, nem három férfiú vetetté-e a tűz közepébe, megkötözve? Felelének és mondának a királynak, bizonyára, ó király. És felel is mondta, ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé. Ámen, idáig. Én hiszem azt, hogy ez nem csak az ő életükre vonatkozik, ez a bátorítás, hanem az utolsó idők egyházára is. Én hiszem azt, hogy az utolsó idők egyháza megtanul úgy beszélni, ahogyan Isten beszél egy nehéz szituációban, és hiszem azt, hogy megtanulunk a krízisben is megállni. Tudom, hogy ez egy óriási nagy kihívás, és amikor elgondolkozol ezen, vajon te mit tettél volna? Én szeretném, hogyha itt be is fejeznéd a gondolkozásmódodat azzal kapcsolatban, hogy mit tettél volna, hanem arra fókuszálni, amit ma mondok, jó? Tehát ne menjünk el egy kicsikét arra, amerre te akarod, hogy menjünk. Te gyere velem, jó? Az első dolog, amit ebben konklúzióként leszeretnék szögezni, és megyünk tovább a család felé. A probléma nagysága az mindig vagy benned van, vagy kívül van benned. Tehát akármekkora nagy problémád van, vagy benned van a probléma, vagy kívülről jön ez a probléma. A kérdésem az mindig, hogy hiszed-e azt, hogy a probléma nagyságát mindig a benned levő Isten nagysága űzi ki. Mindig nagyobbnak kell látnod benned az Istent, mint azt a problémát. És nem szabad, hogy eljuss arra a szintre, hogy te meg akard győzni magadat, vagy meg akard védeni magadat mindenfajta nehézségtől. Hinned kell abban, hogy Isten majd megvédi magát, érted? Hinned kell abban, hogy Isten majd felelősséget vállal, érted? Hinned kell abban, hogy felelősséget vállal a családodért. Kérdezed, hogy miért? Kérdezd, miért? Arra, mert szövetséges partnered Isten. Tehát Isten azt mondja, hogy ha beviszi őket a Nabukodonozor, az antikrisztusi gonosz előkép a tűzbe, akkor én is bemegyek velük a tűzbe. A második dolog. Isten a korlátlanság elve szerint dolgozik. Nem lehet Istent korlátozni. Soha eddig a világtörténelemben nem láttunk olyat, hogy egy hétszerte jobban befűtött, mint egy nagyon erős tűzzel befűtött kemencébe bemegy egy ember megkötözve, hogy ne égne el, és ne lenne szaga. Hidd el azt, hogy az utolsó időkben föl kell készítened a hitedet azzal a szintre, hogy Isten nem a világi természetes korlátok szerint dolgozik, hanem a természetes korlátok fölött. Kikerüli a természetes világ mindenfajta törvényszerűségét, kikerüli a természetes dolgokat az életedben, amit eddig megtapasztaltál, bármilyen törvényt, még a gravitációt is, még a tűznek az erejét is kikerüli, és fölé helyez téged a mindenfajta hőmérséklet fölé, mindenfajta kihívás és nehézség fölé. Ebben hinned kell. Mert ezt most megmutattam neked, hogy volt egy ilyen a világtörténelemben, és ez meg fog történni veled is rendszeresen az életedben. Hogy vannak dolgok az életedben, szabályok, amiknek működnie kéne, de mégsem fog működni, mert Isten megállítja ezeket a szabályrendszereket. És pontosan ez a lényeg a csodának, hogy a természetes életedbe beavatkozik, vannak biológiai törvényszerűségeid, azokat fölfüggeszti, megváltoztatja, és újjáteremti a dolgokat. Mert Isten a mindenható Isten. Ha ebben nem hiszünk, hogy ő mindenható, akkor igazából az ő tulajdonságában, lényének értelmében nem hiszünk, hisz ő mindenható. A harmadik dolog, amit leszeretnék szögezni, így előételként, Isten nem a saját képességeikhez mérten áldotta meg ezeket az embereket. Isten nem a saját képességeikhez mérten áldotta meg. Ebben már nem volt szerepük a képességeiknek. Mert ugyanis nem volt meg az a képesség az életükben, hogy ők, a hústestük kibírja ezt a hatalmas nagy lángot, akár 100 fokos lángot. Nem volt meg a képességük. A képesség fölött működött Isten. És az utolsó időben az egyház megtanul a képességeire támaszkodni, plusz még a képességeink fölül működni. Miért? Azért, mert Isten nem hajlandó mindig a képességeidhez mérten megáldani. Hanem Isten azt akarja, hogy a kihíváshoz, nehézséghez, próbához, mindenfajta kísértéshez mérten áldjon meg téged, hogy azt le tud győzni. Nem azt kérdezi, hogy mit van, hanem vagy önmagában az, hogy mekkora te erőt, és leméri, és akkor azzal fogsz foglalkozni, hogy hogyan tudod magadat képezni arra, hogy szembe tudj nézni a Góliátoddal, hanem azt mondja Isten, ne képezd magadat, majd én képezem a te dolgaid, a te jövődet, majd én leképezem ezt a Góliátot, te nem fogsz belemenni a harcba, majd én fogom őt legyőzni. Úgy, hogy nincs szükségem a képességeidre, nincs szükségem a perfekcionizmusodra, nincs szükség arra a nagy hitedre, arra a nagy tudásodra, arra a nagy bölcsességedre, arra a nagyon-nagyon nagy generációs örökségedre, nincs szükségem a pénzedre, én akarom megcsinálni az egészet. El kell hinni az egyháznak újra, hogy jön Isten, jön úgy, mint egy ilyen gálás lovag, jön úgy, mint amikor valaki azért jön az életedben, mondjuk születésnapra, hogy olyan dolgot adjon neked, ami kifejezi azt, hogy mennyire tisztelt téged, vagy mennyire szeret téged. És Isten is ugyanilyen gavallér, ugyanilyen úgymond ki akarja mutatni mindazt a tiszteletét, de ezen felül is azt a kedvezését, hogy ő szeretne egy olyan kedvezést mutatni neked, hogy bebizonyítsa újra és újra Isten. Nem te akarod, hogy bebizonyítsa magát Isten neked, hanem ő akarja bebizonyítani, hogy az esküje működik. Nagyon fontosak ezek a megtapasztalások az életükben. És hidd el, hogy ez kérne is lehet, hogy Isten rendszeresen olyan dolgokat csinálja az életünkben, hogy megtapasztaljuk, hogy ő jó. Emlékeztem azon, hogy nagyon sokáig hirdettük azt a látást, és ezt ma is hirdetjük, hogy nagyon fontos a kereszt, és a napi kereszt, és a kereszt halál. És tudod, ez nagyon jó. De hogyha nem hirdetjük mellé azt, hogy Istennek mi a motivációja az életünkkel kapcsolatban, akkor belefulladsz ebbe a szenvedés üzenetbe. És megkötöz az a szenvedés üzenet. Mert nem tudsz vele mit csinálni. Tudod, mi lesz az élet perspektívád? Hogy naponta meghalljál. De önmagában pusztán, ez a legjobb szó, magyar pusztán ez az életfilozófia, hogy én fölkelek, hogy meg tudjak halni az Úrnak. Önmagában ez az életfilozófia, ez nem nincs egyensúlyban Isten elméletével, gondolatával, az evangéliummal, a kereszténységgel. Mert a kereszténységnek van egy másik attitűdje, ami miatt megteremtette Ádámot és az első családot, hogy közösségben legyen vele, És utána pedig, hogy megtanítsa őt uralkodni. Mandátumot adott neki, küldetést adott neki. Ezért azt mondom, hogy meg kell értened azt, hogy van a szenvedés az egyik oldalon, és van mellette a mandátumod, a küldetésed, a motiváció, amit Isten motivál téged. Mert önmagában az a motiváció, hogy naponta meghalljunk, ez nem Isten terve. Az Isten terve, hogy megértsd azt, hogyan kell a testedet átadni Istennek, hogy aztán Isten tudjon téged használni. Mutatok neked valamit. Gyere velem a Zsidókhoz, itt levél 10. fejezetéhez. Ezek az emberek, ez a Sidrák, Misák, Abednego, ez tudta Istent imádni. És tudta azt hit által gyakorolni a nyelvén keresztül, hogy Isten nem csak hogy egy jó Isten, hanem egy mindenható, teremtő, szabadító Isten, aki kész arra, hogy bejön velük a tűzbe, és kiszabadítsa őket. Ez több volt már, mint az a filozófia, bemegyünk és az Úrért meghalunk. Hanem tudta jól azt is, ha viszont Isten akarja, és velünk van, és ha a szövetséges partner szeretné, hogy tovább együtt dolgozzunk itt a Földön, akkor ki fog menteni bennünket. És ezzel lesz megdicsülve az ő neve. De azt is tudták, hogyha, mert ott van az a ha, hogyha viszont meghalunk, akkor is Isten azt fogja kihozni az egészből, hogy ő fog megdicsülni. Nem tudjuk hogyan, de akkor is hitáltal ő fog megdicsülni. És meg fog bennünket szabadítani. Ahogyan Ábrám is fölvitte a fiát, és azt mondta, hogy megcsinálom. Bár tudta jó, hogy Isten képes a halottaiból is föltámasztani a fiát. Mi kell akkor ehhez? Mi kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni abban, hogy Isten használ bennünket? 10:1. Mint hogy a törvényben a jövendő javak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, itt meg is állok, hogy mindenki értse. A törvény az nem közvetíti az ígéreteket. És a törvény ben nincs meg az, ami a jövendő javak. Azok árnyékként vannak meg, szimbólumként, és a kép viszont Krisztusban van meg, kép, látod? Dolgok képe. Tehát mit mond itt? Hogy a javak képeken keresztül jönnek be a természet feletti világból a természetes világodba. Vannak képek, amelyek javak a természet feletti világban. És Isten azt akarja, hogy ezek a javak bejöjjenek az életedbe, képek formájában, mert a Szent Szellem nyelve a képes beszéd. Melyik nyelvcsalád fordítja le ezeket a képeket egyes szám első szemére? A hit nyelvcsaládja. A hit nyelvcsaládja. Ezért, hogyha a hit nyelvén beszélsz, akkor úgy fogsz beszélni, mint Sidrák, Misák, Abednego, aki ismeri Istent annyira, hogy kész arra, hogy őket megszabadítsa. És tudja jól, hogy mivel nem imádják a hamis képet, hanem Istennek azt a helyes képét imádják, ezért a kép csere, azaz, hogy nem engedték, hogy a hamis kép bejön a szívükbe, az valódi Isten kép, az megváltoztatja őket, megvédi őket, és védelmet hoz. Itt vagytok? Ámen? Logika? Logika? Működik? Ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletessége jutatni az odafennvalókat, különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé seminémű bűntudattal, helyesebben lelkismert fúdolással nem bírtak volna, tehát nem tudta az ember átvenni úgy a javakat, mert ott volt a lelkismert fúdolás. Nem tudott tökéletességre jutni. Nem tudott annyira belelátni ezekbe a javakba a törvényen keresztül, hogy fölnövesse őket Krisztusivá. A törvénynek nagyon sok feladata volt, például az egyik feladata volt a törvénynek a bűnt diagnosztizálja. Isten tiszteletet mutasson nekik, és védelmet adjon a pusztában. De Istennek nem ez volt a terve, hogy a törvény korszaka örökké való legyen. Az csak addig jött, míg el nem jön a Krisztus. Megyünk tovább, nem akarok sokat beszélni a törvényről, mert nehéz téma. De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek, látod? Még az emlékezetükben is benne volt minden évben a bűn. 4. verszak. Mert lehetetlen, hogy a bikák bakokvére eltörölje a bűnöket. Lehetetlen. Mondd velem együtt, lehetetlen. Tehát lehetetlen az, hogy a törvény által te megigazuljál. Lehetetlen az, hogy a törvény által felszabadulj a károsztatásból. Azért a világba bejövetelkor így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Megállunk egy pillanatra. Bejött a Krisztus, és azt mondja, áldozatot és ajándékot nem akartál. Nem kedvelte Isten azt, hogy a törvény szerint keresik őt. Ez a zsidóknak volt egyébként a törvény, nem a pogányoknak. De testet alkottál nekem. Mit kedvelt Isten? Egy testet. Testet akart Isten. Olvasom tovább. Égő, bűnért való áldozatokat nem kedveltél. akkor mondám, én itt vagyok, a könyv fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Egy testet akart, egy emberi testet, aki Isten akaratát akarja cselekedni. Fentebb mondván, hogy áldozatot, ajándékot, égő, bűnő való áldozatot nem akartál. Sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint visznek. Ekkor azt mondotta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat. Amely akarattal szenteltető meg egyszer s mindenkorra, Jézus Krisztus testének megáldozása által. Amen. Tehát mit akar itt mondani a Szentírás? Az, hogy ahhoz, hogy a te családodban Isten jelenléte tartósan meg tudjon nyilvánulni, manifesztálódjon Isten, oda kell adod a testedet Istennek. Oda kell adod a testedet. Mert Isten úgy dolgozik, hogy testen keresztül. És ez előre vetít sok mindent. Például, hogy Isten rajtunk keresztül akar dolgozni. Például előre vetíti azt, hogy csak Ádámon akart keresztül, és Évának keresztül akar dolgozni először. Aztán miután ez nem jött össze, Ábrahámon és Sárán keresztül akar dolgozni. Mi ennek a lényege? Hogy Isten mindig emberen keresztül akar dolgozni. Nem szeretne Isten saját maga beavatkozni a földi történelembe. Azt szeretné, hogy az egyházon keresztül dolgozzon. Azt szeretné, hogy ezt megértsük, hogy erre vagyunk elhívva. A testünk, az egész lényünk erre van elhívva, hogy rajtunk keresztül Isten dolgozzon. Az új szövetségről beszélünk, és szeretnék egy pár szellemi elvet gyorsan letenni. Ma is fogunk beszélni a közösség, engedelmesség, védelem hármasságáról. Mit jelent ez? A szövetségen belül Isten mindig közösség alapú, a kommunikatív, dialektust hoz létre. Engedelmesség alapú, azaz szeretné, hogyha azt szerint dolgozzunk, ahogyan ő eltervezte. Az engedelmesség egyébként kétfajta módon lehet meghatározni. Mit jelent az engedelmesség? Az engedelmesség azt jelenti, hogy ráhallgatok Istenre. A második magyarázat pedig, erre két külön görög szó is van, a második pedig, hogy én alávetem magamat Istennek. Tekintét jelent. Tekintély alatt vagyok. Ezt jelent az engedelmesség. De van egy másik meghatározás is, amit lehet használni, hogy ráhallgatok Istenre. Tehát hallom Istent, és annak akarok engedelmeskedni. Ez nem, Isten nem zsarnok, Isten mindig előre megmondja, mit szeretne, kommunikatív Isten. Egyébként is még egy valami, hogy Isten szeret olyan módon is dolgozni, hogy bizonyos dolgokat nem értünk, és vita partnerekké válunk. Aztán pedig befogjuk a szánkat a végén. De ezt erről majd kicsit bővebben a házasságon belül. A visszatérés, ez a te mandátumod, ez a te elhívásod, küldetésed, hogy visszatérj oda, ahonnan vissza kell térned, abba a pozícióba, ahonnan Ádám is kiesett, ahova Ábrahám bejutott. A második dolog, hogy a visszatérés azért van, hogy úgy kapcsolódni Istennel, és a harmadik pedig az átalakulás. Nem az átalakulás az első, hanem az, hogy megérted, hogy miért teremtetett téged Isten. Nagyon sokan szeretnek átalakulni, úgyhogy nem kapcsolódnak Istennel. Ezek nem működnek. Ahhoz, hogy tudj átalakulni, ahhoz kell a szövetségi keret. Közösség, engedelmesség, védelem. Akkor vissza tudsz térni. Kapcsolódni tudsz, és át tudsz alakulni. Nagyon egyszerű dolgok ezek, de szeretnék egyszerűen és érthetően is beszélni. Opa. A motto. Ma van, lesz négy motto, ezek komoly mottók, olyan vonatkozásban, hogy sokat kell majd rajta elmélkedned, és vissza tudod majd hallgatni. Az első. Amikor a belső látásod elveszítette a mennyei fókuszt, a külső szemedtől nem tudsz biztosan függeni. Amikor bevitte a három Isten gyémántját Isten abba a tűzbe, ezek az embereknek belső összeszedettségük volt, és tudták az első pillanattól kezdve az utolsó pillanatig, hogy kicsoda Isten. Nem vették le a szemüket arról a látásról, amit eddig kaptak az életükben. Abból a megtapasztalásból, hogy Isten a bölcs Isten, aki dönt királyokat, fölemel királyokat, aki majd az utolsó időben megváltoztatja az egész civilizációt, és úrként fog, és királyként fog uralkodni. Amikor a belső látásod elveszíti ezt, akkor külsőleg nem tudsz majd függeni. De mit jelent ez? Hiába olvasod a legújabb könyveket, hiába nézed a YouTube-ot, kívülről akarsz élni, nem belülről. Elveszítetted azt, ami a kijelentés útján jött el hozzád. Mert nem az alakítás, ami kívül van, hanem ami benned van. Abban kell fölnőni, úgy, mint a mag példázatában, ma valakivel beszélgettem, ha bejut a mag a szívedbe, azt tud fölnőni. Ha nem jut be a mag a szívedbe, nem tud fölnőni, hanem ki fog esni. A második elv, lehetségesben vagy, vagy a láthatóban akarjuk megragadni a szükségeinket, és közben a láthatatlant pedig irányításunk alá akarjuk vonni. Ez egy összetett mondat. Amikor bement ez a három fickó a tűzbe, akkor nem akarta irányítás alá vonni az egészet, hanem tudta jól, hogy Isten fog kontrollálni. Azért, mert a látásukat megőrizték. És nem azt akarták, hogy a láthatóba megragadják Istent majd ott a tűzbe. Tudták jól, hogy Isten előre ott lesz, és meg fogja őket szabadítani, mert látták a láthatatlant. Hit által nyilvánították ki Nabukodonozornak, hogy akármit mondasz, nem fogom Istent megvédeni, tudom jól, hogy velem lesz, és meg fog engem szabadítani. De ha nem is szabadulnék meg, akkor is Isten az Isten. Tehát nem ott rögtönöztek, nem improvizáltak, mint amikor van egy jazzista és improvizál a zongorán. Nem improvizáltak, nem keresték ott a tűzben Istent, nem kutatták fel a Szentírásban, melyik igét alkalmazzák, nem akartak böjtölni a tűzben, nem akartak megnézni egy YouTube felvételt, hogy is mondta XY felkent prédikátor. Hanem a láthatatlan látásával mentek be. És nem akarták a láthatóba lehozni az Isten képüket. Még három dolog, jó? Amit kezdetnek. Ez, az egész, amit ma prédikálok, vagy beszélni fogok, ez ezekre épül. A hit kiszabadít a sötétből, és elvisz oda, ahol kell lenned. Ádám, amikor bukott, akkor beesett egy olyan közösségtelenségbe, egy olyan sötét vidékre, ahol el is bújt, hogy senki ne ássa. Egy sötét helyre került, emlékeztek fizikailag, de szellemileg is egy sötét helyre került. És oda visz téged Isten vissza, ahol a világosság van, ahol kell lenned. A hit oda vezet, ahol meglátod, kivé válhatsz, és mit érhetsz el. Különben törvényeket keresel majd, ígéreteket a Bibliából, szellemi elveket, hogy hogyan tudod megragadni azt, amire szükséged van. De ez hit nélkül lehetetlen. Mert a hit viszel téged oda, ahol először meglátod, hogy kivé válhatsz, és mit érhetsz el. Mert csak a szellemi ember tud elérni dolgokat. A lelki, testi ember nem tud elérni dolgokat, mert hozzá akar nyúlni, de nem érti, hogy mi az a protokoll, hogy elérhet a mennyei dolgokhoz, a szent javakhoz. Mit mond Jézus? Lejövök, testet alkotsz, hogy Uram, a te akaratodat közvetítsem. Nem azt mondja, lejövök, hogy aztán használjam azt a hitet, amit nálad láttam, azt a dicsőség, amit nálam láttál, hanem azt mondja, Uram, én azt szerint akarok dolgozni, ahogy te akarod, hogy dolgozzak. És ezáltal tudja, hogy el fog jutni oda, ahova Isten le akarja juttatni. Ádámnál ugyanezt történik, hogy hit által kellett Ádámot is kivezetni újra a láthatóba, azaz a láthatatlanba, de a láthatóból. És még egy dolog, a hit megtanít abban az életben mozogni, amilyen kijelentést befogadtunk. Maga Istennek a beszéde élő és ható. Élet és szellem van Krisztus beszédében. Ezért, amikor te kijelentést kapsz, lehetetlen, hogy nem egy életben mozogsz. Egy életminőségben. Még egyszer, fölemelem az igének a minőségét és az igének a hatalmát az életedben. Maga az Isten igéje, amikor jön, kijelentést kapsz, amit olvasol, az egy élet bevisz be téged. Egy életminőségbe visz be téged. Tehát amikor Ádám és Éva elbukott, akkor életminőség romlás jött. Nem csak egzisztencia romlás, szellemi életminőség romlás. Amikor pedig visszavisz a hit egy szintre, akkor új életben kezdesz járni. Ez szellemileg, lelkileg, sőt, érzelmileg az egész húsod, a véred érezni fogja, amikor más atmoszférában élsz. Tudni fogod azt szellemben, hogy te most testben vagy, vagy lélekben, vagy valóban Isten kereső ember vagy. Belemegy a velődik ez az kijelentés Istentől, hogy most milyen atmoszférában vagy, milyen állapotban vagy az Úrban. Dicsőség az Úrnak. A Szent Szellem mutatja neked ezeket a dolgokat, hogy a testi ember és a szellemi ember között mi a különbség. Jó. Halleluja. Nézzünk a Máté 15:6-ból egy igét. Halleluja. Ez egy ismert ige, tudom, hogy tudjátok, de ettől függetlenül kicsit szeretnénk beszélni erről. Ahhoz, hogy tovább kerüljünk a családodnak a helyreállításában, azt mondja Isten igéje, erőtlenné tettétek az Isten parancsolatait a ti rendeléseitek által. Képmutatók, igazán prófétát fölöttek Ézsaiás mondván. Ez a nép szájával közelget hozzám, ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Előszólítván a sokaságot mondanékik, halljátok és értsétek meg. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai mondanak néki, tudnod kell, tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet halván megbotránkoztak. Ő pedig felelvén mondta, minden plánta, amelyet nem az én mennyi atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket a vakoknak vakvezetői, ha pedig vakvezeti a vakot, mind a ketten verembe esnek. Aztán pedig megkérdezték tőle, magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. És aztán tudjátok a példázatnak a magyarázatát. Tehát, mit mond itt Istennek az igéje? Azt mondja, hogy a tradíció az meggátolja erőtlenni, azaz nem engedi, hogy az Isten igéjének az ereje jogerőre emelkedjen, megerősítse azt, ami miatt jön, hogy átalakítsa az embert. Mivé teszi az embert az, amikor Isten igéje nem tudja őt átalakítani? Milyen ez? Olvasod az igét, és nincs átalakítás hónapok, évek óta, vagy bizonyos korszakokban vagy benne. Vigyázz! Képmutatóvá válik az ember. Mit jelent a képmutatás? Hamis képet mutat. Nem azt a képet mutatja, ami a valóságos kép. Miért? Mert a törvénykezés, a tradíció, minden olyan dolog, amikor nem a kijelentés mozog az életébe az embernek, hanem egy ilyen elmebeli okoskodások, pszichológia alapon keresi Istent. Önmagában az igét kutatja, és nem tudja azt, hogy hogyan kell, hogy az Isten igéje mögé lásson, hogyan kell azt, hogy az Isten igéje megérintse őt, nem érti ezt az egész, úgymond kijelentés tudományt. Akkor az ember képutatává válhat az egyházban. És ki előtt lesz képutató? Az emberek előtt és Isten előtt. Megjátsza magát, ez egy automatikusan működik. Ha van tradíció, van képmutatás. És a képmutatás pedig félelem alapú, törvény alapú. Miért? Mert nem az igét követi, hanem a tradíciót. És most gyorsan hagyj leprezzem le ezt a hazugságot. Nem az ige tesz képmutatóvá, hanem a tradíció, a hagyomány. Tehát amikor képmutatónak érzed magad, azért vagy képmutató, felszabadítalak, mert nem az igét követed, nem az ige emelt föl téged arra a szintre, ahol kéne lenned, hanem a hagyomány emelt téged föl, nem a valahova, hanem valahova lefelé. És az alakít át a hagyomány, az Isten igéje nem képmutatóvá tesz, hanem helyes képűvé, imidzset alakít át az Istennek az igéje. Viszont a hagyomány, az viszont egy hamis képet ad, egy hipokrat, tehát mutatod azt, hogy te valaki vagy, de nem vagy az. És pontosan ez a tradíció lényege, hogy valakivé tesz, de soha nem leszel az. Elmondja azt, hogy mit lehet, de soha nem lehet az. Ez a becsapás. Én úgy fordítottam le, elveszíted ebben a képmutatásban azt, aki vagy. Mert nem az leszel soha, aki vagy valójában, amire Isten eltervezett. A második, amit létrehoz a tradíció, és ez a gonosz képmutató erő, elhalasztasz dolgokat. Más korszakban éled az életedet, nem abban a korszakban, amiben kéne lenned. Mert az Isten igéje az az út. És az Isten igéje, az Isten rémája az, ami bevisz téged oda, ahol kell lenned, arra az útra, abba a sodrásba. És kiszabadulsz a sodrásba, és elhasztasz dolgokat. Tudjátok, hogy hány ember életében láttam már, és látom ezeket a dolgokat? Hogy prédikálok valamit, és tudom, hogy ez Isten kairosz ideje. Ez Istennek az időszak, amikor bejön Isten üzenete az időbe, és át akarja alakítani az emberek életét, és tudom, hogy el fogja ez az ember szalasztani szellemben. Tudom. Azért, mert nem hallja, a tradíció meggátolja őt. Az előképzettség. Ma arra van szükség, hogy tradíciót is megőrizzünk. Vannak bizonyos szellemi tradíciók, amik jók, de vannak dolgok, amiket ki kell söpörni. És hogyha azt csinálod, hogy rendszeresen, hogy a tradíciót emeled föl, úgymond piedesztára, és azt szerint élsz, egy idő után el kell jönnöd arra a pillanat, amikor azt mondod, én ezt le fogom verni, ezt én csákányan szét fogom verni. Mert nem tesz, nem változtat meg. Ha valami nem változtat meg, és nem alakít át, azt abba kell hagyni azonnal. Ha nem hozza a gyümölcsöket, azonnal át kell alakítani. Ezzel szoktunk poénkodni. Az egyenlőség jel mögött mi van? Ez a lényeg. Nem nullának, a seminek kell lenni, hanem gyümölcsöknek. Amen. Tehát te magad, ítéld meg magadat, amúgy az Isten igéjét prédikálom. És a harmadik pedig, hogy elirányít egy új sorsba. Nézd meg, hogy mit mond Ézsaiás, betelik rajtuk a profécia. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból. Mi történik? Annyira átalakít a tradíció, hogy úgy kezdesz beszélni, hogy a tradíció mondja, és ez alakít át. Félelmetes, hogy a tradíció nem marad néma, hanem a tradíció az ember szívében átalakító erővel van jelen, és megtermi azt a gonosz dolgot a beszéden keresztül. Hatalom van az emberben. Maga a tradicionális emberben is hatalom van. Hatalom van arra, hogy átalakítsa a rossz irányba az életét. A családoknak a többsége ezért nem tudott átalakulni, mert a tradíció megfogta, hiába aranyos, hiába tiszteli Isten, nincs ott a kijelentés szelleme a családban. Minden plánta, amelyet nem az én atyám, mennyei atyám plántált, kitépetik. Minden plánta, amelyet nem az én atyám plántált, kitépetik. Minden dolog, amit Isten ítélőszéke előben, Krisztus ítélőszékebe vegyünk, és nem az atya plántát, ki fog tépedni a szívünkből. De ez emberre is vonatkozik. Minden egyes ember, aki nem született újjá, az ki fog tépetni. Döbbenetes. Minden plánta, amelyben nincs benne az atya, az ki fog tépetni. Ezért most fordíts meg 180 fokban, és mondd azt. Minden plánta a szívemben, amelyet nem az atya plántált, azt én kitépem. Minden plánta, amelyet nem az atya plántált, azt én kitépem. Isten segítségével. Amen. Hogyan plántál Isten? Hogy beveti a magot a szívedbe. Miután? Az igék keresztül. Miért? Mert az ige kijelentést hordoz. Föl van kenve Isten igéje a szívedben. És az utolsó, amit hoztam nektek még, szeretem volna ezeket elmondani, eltol. Eltol attól a világtól, amiben benne kell lenned. Eltol. Nehogy azt hitt, hogy idős keresztényként te hátradőlhetsz, és azt mondod, hogy én tudom, hogy miről van szó itt. Nem csak az ördögtől el. Dolgoktól, hogy el tudj érni dolgokat, hogy ne tudj, bocsánat, elérni dolgokat. Tradíciós eltol, félre tesz, ha ne érj oda, ahova kellene hozzáérned. Mivel fémjelezte Jézus ezt a korszakot? Vak vezérek. Vak vezérek. És mit tud létrehozni egy vakvezető? Vak tanítványokat. Vak vezető vak tanítványokat hoz létre. Mi a tradíció? Szellemi vakság. Azt gondolja, hogy Isten keresi, de még sincs látása arról, hogy mi Istennek kedves Isten tisztelet. Ez a tradíció. Félre érti az igét, sőt, az Isten igéjét félreteszi, és behoz emberi hagyományokat, emberi elképzeléseket. Ez olyan mélyen kijelentés lehet az életedbe, hogy a Szent Szellem meg tud mondani dolgokat, hogy mi az, ami tradíció, amit az egyházban láttál, de hamis. Ami nem hitre épült, hanem csak elképzelésre, vágyakra, célokra, reménységre, amelyekben nincs benne Istennek az igének a terve. Nincs nem az ígéret alapú. 8.50, mondjuk 54-től. Ha én dicsőítettem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt, és ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá hazugá leszek, de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Na, ez nem tradíció. Isten ismeret. Ez nem tradíció. Tudod, hogy milyen gyorsan föl tud nőni a tradíció? Ha Isten ismerete nélkül keresed Istent? Ismerni Istent, ez nem tradíció. Még egyszer, aláhúzom. Azt jelenti Isten ismerete, hogy meghallod az ő parancsolatát, az ő beszédét, és ösztönöz arra az Isten ismeret, hogy megtartsd az ő beszédét. Nagyon egyszerű. 56-os. Ábrám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta és örült. Mondanak azért néki a zsidók, még 50 esztendősen vagy, és Ábrámot láttad. Mondd neki Jézus, bizony mondom nektek, mielőtt Ábrám lett, én vagyok. Köveket ragadnának azért, hogy reá haigálják, Jézus pedig elrejtőzködik, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük, és ilyen módon eltávozik. Amen. Ma még szerepe lesz ennek az igének, dicsőség az Úrnak. Gyertek van az 1 Mózeshez. 1 Mózes, 1, 23. Ádám, 26. Na nézzük, beleugrunk fejestül a házasságba. Kérdeztem az Urat, hogy hogy lehet az, hogy azok az igék, amelyeket a házasságról szólnak az Új Szövetségben, azok az igék nem tudták átalakítani az egyházat. Kérdeztem az Urat, hogy lehet az, hogy nincsenek olyan családok túlnyomó többségben, tehát egy ilyen konfekció módon, hogy le vannak gyártva a mennyből, sorozatgyártású családok, akik a mennyet képviselik, és akiktől sokat lehet tanulni a természetfelettivel kapcsolatban, és élik is a természetfeletti intuitív családok. És úgy gondolom, és azért mondtam ezt el nektek, ezt az egészet, a tradíció miatt. Mert valami olyan oktatásban vettek részt, ami nem a királyság színvonalát hozta. Ezért azt mondom, vagy az oktatással volt probléma, vagy pedig rossz volt az oktatás. Mert vagy a királyságból tanít valaki, vagy pedig a világ szelleméből tanít. És a királyságnak a tanítása az királysági embereket hoz létre. Lehetetlen az, persze ez kell egy fogadófél is, hogy a királyságról való tanítás nem hoz királysági gyermekeket. Lehetetlen. Unbelievable. Hihetetlen. Lehetetlen. Azért, mert Jézus, amikor beszélt, akkor a királyság üzenetét hozta, amit az Úrnál látott, az Atyánál látott, hallott, és azt cselekedte le. Ezért milyen eredményeket hozott? Mennyi eredményeket? Ezért a királyság mindig mennyi eredményeket hoz? 26-os verszak. És mondta Isten, ezzel felmentettelek téged a torna alól, de most mégis gyere, tornászunk. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmakon, mind az egész földön, a csúszómászó mindenféle állatokon. Teremti azért Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá, asszonyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsatok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, földön csúszómászó mindenféle állatokon. Amen. Isten azt mondja, hogy nézd meg, teremtsünk embert. A mi képünkre, többes szám. Megjelenik a többes szám. Miért? Miért fontos ez? Azért, mert itt a Szent Háromságról van szó, nagyon jól tudod. És mire teremté az embert? Hasonlatosságára. Ó, Istenem, hidd el, vedd be ezt az igét. Hogy Istenhez hasonlóvá váljon az ember. Az eredeti képére van teremtve. Eredeti. Többes számba, hogy képé legyen, hasonló legyen. És mi a következő? Hogy uralkodjék. Ki uralkodjon? Ádám és Éva. Miért? Isten képére teremtette őket, az asszonyt is, nem csak a férfit, ez jó hír, férfiúvá és asszonyát teremtette őket. Hogy uralkodjanak. Miért uralkodjanak többes számba? Azért, mert Isten is többes számban dolgozik. Közösen uralkodnak. És közösen uralkodik a házas pár is. Itt vagytok? Ámen! Mondjatok egy nagy áment rá! Hogy közösen uralkodjanak. Mi a minta? A menny a minta. És mit mond még? Hogy mind a ketten Istenhez hasonlóvá váljanak. Tehát közös a munka, többes számba van, és közös az uralkodás. Nem az a fontos, hogy először, hogy megértsd azt, hogy hogyan tudsz uralkodni, hanem elhidd azt, hogy Isten képűségre vagy teremtve. És most aláhúzok valamit. Akkor fogsz tudni uralkodni, hogyha az Isten képűségedben, az identitásodban, vagy imidzsedben, bárhogyan fogalmazhatok, ebben felnősz. Ha nem nősz föl az Isten képűségre kapcsolatban, hogy mi a te örökséged, mi a fiúság, stb., akkor szolga leszel. Szolga. Mert vagy szolga vagy, vagy szabad. Nincs még egy más lehetőség. Amikor azt mondjuk, hogy szolga és szabad, akkor a Galatia 4.27-hez megyünk. Galata 4.27. Galata 4.27. És ott egy gyülekezetről van szó, aki törvénykezésbe esett. Mert megvan írva, újjönk te meddő, ki nem szűsz. Vigadozzák, és kiálts, ki nem vajudol, mert sokkal több az elhagyatottnak magzatja, mint akinek férje vagyon. Mi pedig atyám fiai Izsák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. De valamint akkor a test szerint született üldözte a szellem szerint valót, úgy most is. De mit mond az írás? Űz ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabadnő fiával. Ezért atyám fiai nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadságé. Tehát mit mond itt az Isten igéje? Először is. Mutatom a táblázatot. Volt egy sínai hegy, egy szolgaságra szült, és volt Sára, ez szabad. Szabad. Szabad, az azt jelenti, hogy független. Azaz, ő senki nem uralja le. Amen. Van Hágár, és van Sára, de itt nincs említve a Galácia 4-ben, ezt előző héten felolvastam, és van a mostani Jeruzsálem, ez Hágár mintázza, és van a szabad, azaz a mennyei Jeruzsálem, Isten királysága, a mi anyánk. Tehát az, aki szabad, az a királysághoz van kötve. Oké? Okay? Mert a királyság szabadít föl bennünket egy világ sötétség hatalmaiból. Mit mond még az ige? Szolgál a gyermekével együtt. Tehát az ivadékok is szolgálatra vannak sajnos úgymond determinálva. Viszont az ígéret olyan dolgokat tud létrehozni, ami ígéret alapú, ezért az ígéretnek gyermekei vagyunk. Ez a szellemi szaporodás a királyságban. Ha a királyságban valaki bejut, és behoz valaki mást az Isten rajta keresztül, az ugyanúgy a királyságnak a szellemi atmoszféráját kapja meg. Nem lehet mellé szülni. Csak a királyságban lehet újjászületni. Nem lehet hibázni az újjászületésben. Akit Isten újjászül, az biztos, hogy a királyságnak a gyermeke, a királyság fia. Ezért szabad. És van egy negyedik törvényszerűsége ennek a történetnek, a test szerint született és a szellem szerint született. Hogy a szellem szerint született, az nem tud együtt dolgozni a test szerint születettel. És mi ennek a lényege? Miért mondja ezt Pál? Azért, mert ez két szövetség. Ez a test szövetsége, ez pedig a szellemmel kapcsolatos szövetség, amelyhez méltók vagyunk, az új szövetség. Ez szól az új szövetségről. De ahol bejön a törvény, ott nem tud működni a királyság, nem tud működni a sára elve, nem tud működni a szabadság, nem tud működni az ígéret, és nem tud működni a szellemben való születés és a szellemben való élet. És ezekre kicsoda alkalmas, kérdezem én. És a 2. Korintusban pont erről beszél, ne nyissátok ki ott a Bibliát, pont erről beszél Pál, hogy kicsoda alkalmas erre az új szövetségre. Kicsoda? Akkora dicsőséges szövetség. És elmondom neked, hogy erre a szövetségre te alkalmas vagy. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, magunkból. Úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istenből van. Aki alkalmatossá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgálja legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Tehát innen kezdjük azt el, hogy Ádámhoz, hogy visszatérj az Ádám mandátumához, visszatérj az Ádám küldetésébe, el kell hinned, hogy ez csak az új szövetség tud visszavinni téged. Az új szövetség. Ezért meg kell tudnod, hogy mi az új szövetség szabálya, mi az új szövetség ígérete, mi az új szövetség öröksége, minden az új szövetségről szól, és ez a szövetség, elmondom, ez a kedveltség szövetsége. Ez a kegyelem szövetsége. Ez az isteni jóságnak a szövetsége, hogy kiáradjon a kegyelem a törvény helyett. Amen. És ezzel én nem írom alá, hogy nincs szükség törvényre, de nem neked. És amikor olyan szavakat használ a Szentírás, hogy törvény alatt állás, kisgyermekkor, rabszolgaság, félelemből való engedelmesség, akkor mindig a törvénynek a működését hozza be, hogy nem tudnak az emberek uralkodni, azaz kegyelem által élni. A másik pedig, amikor azt hallod, hogy kegyelem alatt állás, örökös, felnőtt fiú, szabad állapot, ez mindig a kedveltségi státusz mutatja be. Amikor valaki örökös, akkor a kedveltséget megértette. Amikor elkezd felnőni, mint fiú, akkor megértette a kegyelmi státuszt. Amikor szabaddá válik, szabad arra, hogy az Úr dicsőségét behozza a családjába, akkor behozta a kegyelmet. Miért nincs annyi dicsőséges család? Nem értik a kegyelmet. A kegyelem az egy ajándék. Ajándék arra, hogy föl tudj nőni, és vissza tudj állni Ádámnak a küldetésébe. A kegyelem elismerés. Elismer téged Isten, elismer fiának. Nem vagy fattyú. És most amiket mondok, amögött a Szent Szellemnek kell bizonyságot tenni a szellemedbe. Ez önmagában egy beszéd, amiről beszélek. És a Szent Szellemnek kell pecsétet kapni a szívedbe, hogy kiszabadítsa a fattyú szellemet belőled. A törvénykező szellemet. A perfekcionista szellemet. A totális zsarnok istenkép, a rossz atyakép miatt lévő istenképet kiszabadítsa belőled. Hogy tudj uralkodni. És a harmadik pedig a kivételezettség. Kivételes bánásmód. Kivételes bánásmód. Kivételezettség. Isten nagyvonalú Isten, mondom neked. Amen. Tehát ott tartunk, hogy Ádám elhívása.